Räpen av sand, bosol och land, fot av fagå, skirak och tå. Og ser jeg døye, men jeg skuføre, lekken jeg reste av byrå. Räpen av sand, bosol og land, fot av fagå, skirak og tå. Og ser jeg døye, men jeg skuføre, lekken jeg reste av byrå. Lajo, og volno esetek, hej nem fajno, annyi a szívetek, miért ne volna, csalóka a legény, mikor a lány, oly könnyen lépve még. Lányok, ha volna esetek, hej nem fajno, annyi a szívetek, miért ne volna, csalóka a legény, mikor a lány, oly könnyen lépve még. Hej nem fajna, annyi a szívetek, miért nem volna csalóka a legény, mikor a lány, hogy könnyen lépre mér. Lányok, ha volna eszetek, hej nem fajna, annyi a szívetek, miért nem volna csalóka a legény, mikor a lány, hogy könnyen lépre mér.
Kertbarátok.
2016. január 13-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármán Sibocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkat támogatja a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a zöldség és a gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia RD Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnök úr, a nyugalmi állapotban levő növényeknél végezhetünk-e növényvédelmet ebben az időszakban?
Hát ebben az időszakban, ugye a normál időjárási viszonyokat veszük, akkor egy vastag hótakaró kellene borítsas, jó hideg legyen. Nem normális az, hogy január közepén ennyire meleg van, és folyadékformába érkezik a csapadék, tehát ennyire esik az eső. Bizony csalóka az, hogy ilyen meleg van, ugyanis nem sokára hideget jósolnak, tehát valószínűleg az a teljes tél idénről sem marad el. Úgyhogy szerintem ebben az időszakban, ilyen nagyüzemi gyümölcstermesztésben, adott esetben már lehet, hogyha elkezdenek bizonyos munkálatokat, de kiskertben szerintem még ne fogjunk neki, mert ezután fog jönni a tél. Ha esetleg valamilyen őszi munkálatot elhalogattunk egészen eddig, akkor lehetséges ez, de mondom, ilyen esős időben azért nem ajánlatos.
Például a szobanövények, amelyek nyugalmi állapotban vannak, kell-e őket kezelni kártevők, betegségek ellen, vagy nem szükséges még?
Hát igen, itten többféle szobanövényről beszélhetünk. Tehát azok a tipikus szobanövények, amelyek egész évben a szobánkban vannak, azokat gyakorlatilag, mivel a hőmérséklet ugyanaz, persze nyilvánvalóan a fényviszonyok valamilyen szinten gyengébbek, tehát hasonló módon kell kezelni, de ügyelve arra, ugyanis mivel, hogy rövidebbek a nappaluk, nagy valószínűséggel ugye a hőmérséklet is nem olyan magas, tehát nyáron adott esetben ugye akár 25-26 fokra is felmehet a hőmérséklet, de hát ez nyilvánvalóan változik, kinek milyen szobája van, milyen hőmérséklete van. Általában ilyenkor a szobanövények egy picit lassabb lassabban növekenek, lassabb életritmusban élnek, és akkor mérsékeltebben kell tápozni, tehát nem szabad őket túltápozni, hogyha ilyen fényszegény időszakban is nagyon sok tápot adunk nekik, akkor megvan az esély az, hogy ezek a sók felgyűlnek a talajban, és akkor a sóérzékeny növények először, de hát a kevésbé sóérzékenyek is, hogyha túlságosan felgyűl a tápanyag, akkor valamilyen szinten reagálnak. Például egy nagyon tápdús, tehát egy nitrogénnel feldúsított növény például nem virágzik, hogyha akarjuk, hogy virágozzon, de hogyha már annyira magas a tápanyag szint a talajban, akkor az fitotoxikus, tehát a növényekre mérgező is lehet, tehát figyeljünk arra oda, hogy ne tápozzuk túl a növényeket. Most azokat a növényeket, amelyek mondjuk nyáron szabadföldön vannak, vagy tavasztól őszig szabadföldön vannak, és úgy visszük be egy kvázi nyugalmi periódusba, csak hogy ne fagyjanak meg, azokat az illető növényekhez mérten, mérsékelten, még jóval kevesebb öntözésben, tehát éppen csak nekik az a célunk ezzel, hogy éljék túl gyakorlatilag ezt a téli időszakot, tehát nem az, hogy növekedjenek, vagy gyakorlatilag díszítsék a szobát.
De hogyha valamelyik növényen látunk például kártevőt, ilyen pajzstetveket, vagy valamilyen más kártevőt, akkor védekezzünk most ellene, vagy ezt egy kicsit ki kell tolni, ezt a védekezést, permetezést?
Tehát, hogyha a szobanövényekről beszélünk, amelyek most bent vannak, és kártevőket látunk, akkor például egy ilyen enyhébb időszakban nyugodtan kivihetjük őket egy néhány percre a teraszra, és kezelhetjük őket. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valamilyen betegséget vagy kártevőt látunk, ugye permetezni zárt térben, lakásban nem ajánlatos, de van egy olyan nyílt felület, vagy nyílt terület, ahol ezt el tudjuk végezni, és mindenféleképpen, hogyha valamilyen betegséget, vagy kártevőt, pajzstetveket, viaszos pajzstetvet, levéltetvet, üvegházi mújtetőt, ha látunk, akkor nyilvánvalóan, hogy ez mivel meleg környezetben, szobában van a növény, ez fel tud szaporodni télen is a növényen.
A módszer között van különbség, hogy hogyan kezelem én a növényt nyáron, tavasszal, vagy most télen? Hát, hogy hogyan permetezem, hogyan védem meg a kártevő ellen? Van valami különbség?
Mondjuk ez a viaszos pajzstető, ez tipikusan szobanövények kártevője, tehát ezt, hogy nyáron is ugyanúgy védekezek, ahogy télen. Ha levéltetvek megjelennek, kicsit kisebb a valószínűsége, hogy ilyen téli időszakban jelenjenek meg szobanövényeken levéltetvek, de ha megjelennek, akkor szintén hasonlóan, mint tavasszal és nyáron. Tehát nem látok én különbséget, hogy miért kellene ez más legyen, ugyanis ugye a szobában ugyanúgy 19-től 22-23-26 fokig van a hőmérséklet, ki ahogy engedi fel a hőmérsékletet, tehát gyakorlatilag ugyanúgy károsítana.
A szobanövények gondozásakor milyen hibákat követünk el leggyakrabban ebben az időszakban?
Hát, amint mondtam, ugye az egyik leggyakoribb hiba az, hogyha túlöntözzük a növényeket. Mivel nincs annyi fény, ezért sokkal kevésbé használják a növények a vizet, és nagyon könnyen megtörténik, hogyha van egy ilyen szokásunk, hogy mondjuk 2 naponta, 3 naponta, vagy például a hetente öntözzük a növényeket, és ezt ha 30 fok van, ha 19 fok van, ugyanilyen gyakorisággal végezzük, nyilvánvalóan, hogy a növények nem egyformán tudják felhasználni, tehát ilyenkor az egyik gyakori dolog az, hogy túlöntözzük a növényeket. Egy másik hiba, erről szintén az előbb beszéltünk, hogy a tápokkal. Nyilvánvalóan, hogy egy nyugalmibb periódusban, meg egy kevésbé vízfelhasználó periódusban nem tud annyi tápanyagot felvenni a növény, tehát hogyha ilyenkor nagyon tápozzuk, akkor megvan az esély annak, hogy felhalmozódnak a tápanyagok a növényeknél. Tehát nem szabad ugyanazt elvárni a növénytől egy fényszegény időszakban, mint mondjuk akár egy fényben gazdag időszakban, és nyilvánvalóan itt tehát a hőmérsékletet azért is szándékosan nem említem, mert ez nagyon változó lehet, hogyha valaki egy fűtőtest fölött tart egy növényt, akkor azt nemhogy keveset, azt igenis sokat kell öntözni, mert nagyon gyorsan kiszárad. Ugye itt is megint a tápanyag utánpótlás nagyon nem mindegy, mert hogyha mondjuk én fűtőtest közelében van ez a szobanövény. Én nagyon sokat öntözöm, mindig adok tápanyagot neki, vagy mondjuk gyakran adok tápanyagot neki, nem tudja a növény olyan gyorsan feldolgozni, megint megvan az esélye, hogy felgyűjjön. Fordított eset, hogyha ritkán öntözök, ugye, akkor nem tudok annyi tápanyagot juttatni, ez inkább a dísznövénytermesztők, tehát akik komolyabban foglalkoznak dísznövénytermesztőkkel, azok tudják ezt, hogy gyakorlatilag ők megadják a hőmérsékletet, de ezekbe a borús időszakokban a cserepekből lassabban veszi fel a növény a vizet, tehát nem tudnak megfelelően öntözni, nem tudják úgy a tápanyagot kijutatni. Most ilyenkor szoktuk azt javasolni, hogy levéltrágya formájába kijutatni a tápanyagot, tehát a legtöbb dísznövénytermesztő, aki ezzel foglalkozik, ezekben a borús napokban, hát az elmúlt hónapban, ugye az elmúlt évben decemberben, szinte lehet azt mondani, hogy itt Vásárhely környékén volt egy olyan három, közel négy hét, hogy több volt a köd, mint és a borús idő, mint a napfényes, tehát ez senki számára nem újdonság, úgyhogy ilyen időszakban fényszegény, magas relatív páratartalom esetében, hát az öntözés az gyakorlatilag maga után vonja a botritis cinereát, ezt a botritises betegséget, és akkor nagyon nehéz ellene védekezni. Tehát ilyenkor a tápanyagot inkább lombtrágyaként juttatjuk ki, ez inkább mondom érvényes a dísznövénytermesztőkre, de akár, hogyha mondjuk olyan helyt van a szobanövényünk, hogy nem igen tudjuk öntözni, tehát lassan szárad ki a talaja, látjuk, hogy tápanyaghiánya van, akkor akár a szobanövényeken is lehet inkább ilyenkor lombtrágyát alkalmazni.
Általában nem szoktuk átültetni a növényeket ilyenkor télen, de ha indokolt, akkor megtehetjük?
Mármint,
hogyha kinőtt a cserepet, akkor megoldhatjuk most, vagy várjuk meg még ezt az egy-két hónapot, és akkor tavasszal?
Hát, hogyha, tehát függ az, hogy milyen növényről van szó. Ha egy, mondjuk itt vegyük például a muskátlit, ugye? A muskátli is lehet nagyon sok fenológiai fázisban, tehát a dísznövénytermesztőknél most érkezik meg finom kis gyökeres dugvány formájában muskátli, azokat kötelezően át kell ültetni. Hogyha nekünk mi bevettünk a teraszról mondjuk egy muskátlit, és eltettük, úgy téliesítettük, akkor és jól beállt ez a nyugalmi időszak, akkor szerintem ne zavarjuk meg, várjuk meg azt, amikor már mondjuk pontosan áthelyeznénk, hogy ennyiféle stressznek ne tegyük ki. Tehát ez mindig függ a növény fenológiai fázisától, a növény életkorától, hogy miképpen volt tartva, tehát gyakorlatilag a növény az látszik valahogy elmondja, hogyha van valakinek egy kicsit olyan érzéke a növények, akkor ezt tudja, hogyha pedig nincsen, akkor a konkrét paramétereket elmondja egy szakembernek, vagy akiről úgy gondolja, hogy ért hozzá, és akkor az nagyon könnyen el tudja dönteni egy ilyen konkrét esetben, hogy igen, ez most nem ajánlatos átültetni, vagy ezt most nyugodtan át lehet ültetni.
Fél egyelőtt 10 perccel tartunk egy kis zenei pihenőt, Széles Erzsébet énekel, majd folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójából. A Marosvásárhelyi Rádióban a KEL Barátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22-22-es telefonszámon, vagy a 0740 27-41-65-ös SMS számon feltehetik. Mérnök úr, a pincékben tárolt zöldségnövényekkel kell-e foglalkozni ebben a periódusban, vagy ha minden a szabályok szerint végeztünk, akkor most még nincs teendőnk?
Hát amennyiben mindent a szabály szerint végeztünk, tehát még az előző műsorban azt hiszem szó is volt róla, hogy megfelelően szellős környezet legyen, tehát soha ne nőjön meg a páratartalom, mondjuk, tehát 100%, ne legyen ez a 100%-os páratartalom, járjon a levegő, hűvös legyen, tehát ugye függ attól, hogy milyen zöldségnövényről beszélünk, de tehát ebben az időszakban, főleg, hogyha már korábban eltettük őket tárolni, azért hetente akár kétszer, függ teljesen mondom függően attól, hogy milyen zöldségnövényről van szó, azért menjünk le, nézzük meg, vizsgáljuk át, mert hogyha egy bizonyos gócpontokban elkezd rothadni, van a szklerotíniás betegség, amit fehér penésznek neveznek, de lehet akár a botritis, nagyon sok penicillium gombák, nagyon sokféle tárolási betegség felléphet. Amennyiben ez fellép, mindenféleképpen irányadó, hogy honnan indult el ez a betegség. Hogyha mondjuk teljesen a közepéről, akkor és nem foghatunk semmit arra rá, hogy ott mondjuk egy picit nagyobb volt a páratartalom, vagy valahonnan csepeg oda a víz, tehát ezeket jól nézzük körbe, mert hogyha valami ilyesmit találunk, akkor jó ezt a forrást megszüntetni. Hogyha semmi ilyesmit nem találunk, akkor nézzük meg, hogy nem-e ott volt egy olyan beteg termény, amelyik megfertőződött, és a közvetlen szomszédai aztán kezdték elkapni, ezt mindenféleképpen ürítsük ki, tehát amúgy is a beteg egyedeket ürítsük ki, de még mielőtt kiürítenénk a beteg egyedeket, valahogy próbálunk meg rájönni, hogy honnan és miért indult el, tehát ahogy mi kiürítjük, azzal per pillanat megszüntetjük a problémát, de nekünk nem azt a pillanatnyi problémát kellene megszüntetni, hanem rájöjjünk arra, hogy miért indult el, tehát az okot kellene elsősorban megtalálni, és akkor úgy elindulni, hogy megoldjuk a problémát.
Innen folytatjuk, de két hallgató is várakozik. Jó napot kívánok!
Halló, szép napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését!
Lenne egy kérdésem, hogy karácsony előtt vásárolt fenyőfát, amit így cserébe vásároltunk. Azzal mit lehet tenni? Ilyenkor el lehet ültetni, vagy kell várni vele még?
Milyen fenyőfa, azt tudjuk-e?
Hát ilyen ezüst fenyőféle.
Ezüst fenyő. Gondolom Picea pungens, jó. Tehát annak az lenne a módja, hogy kellene ismerni, hogy honnan származik az a fenyő. Tehát körülbelül milyen körülmények között volt tartva. Hogyha megvásároltuk, nem mindegy, hogy mondjuk egy üzlethelyiségből vásároltuk meg, vagy a szabad piacról, már úgy értem, hogy a szabad térről. Hogyha a szabad térről vásároltuk, csak egy pillanat, bocsánat, elmondom, hogyha a szabad térről vásároltuk, úgy kellene, hogy mondjuk kint volt, mondjuk tegyük fel egy ilyen 0 fok körüli hőmérséklet, mondom én, és akkor szépen lassan 3-4-5 nap alatt egyszer bevisszük egy pincébe, egy pincehelyiségbe, persze, ahol adott esetben mondjuk még fényt is kap, akkor aztán az előszobából hűvösebb van, és úgy visszük be aztán gyakorlatilag ugye a nagyszobába, vagy olyan előtérbe szokott lenni, ahol meleg van. Tehát fokozatosan visszük be, bent enyhén öntözzük, és szintén fokozatosan, akár ez a fokozatosság, ez függ a fenyő életkorától, méretétől, mondom, hogyan volt tartva, és fokozatosan hozzuk ki. És ha kihoztuk, hogy az már tenyészedényben van, vagy a tenyészedényt behelyezzük a végleges helyére, az teljesen mindegy.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Ildikó vagyok Barótról.
Üdvözlő!
Az adást hallgatva kérdést szeretnék föltenni, két kérdésem van. A Mikulás virágomon, amit én neveltem, és nyáron a teraszon volt, sok-sok fehér moly lepke van. Azt hiszem, moly lepke a neve van azoknak a fehér...
Pici, apró, 1-2 milliméteres repkednek.
Igen, muszkulicáld a fóliai, úgy igen, értem igen. Utána. Igen. Permeteztem moszpilánnal, permeteztem bitoxal, alternatívan, most utoljára szappanos, kékszeszes oldattal permeteztem. Képtelen vagyok tőlük megszabadulni. Mindjárt kell vetni a magokat a paradicsomnak, a paprikának, és hogyha a lakásban jelen vannak ezek a kis pillangók, akkor... hiába is dolgozom,
igen,
mit
igen,
csináljak?
Igen. Flonikamid hatóanyaggal tessék permetezni.
Mivel?
Flonikamid.
Flonikamid?
Flonikamid. Ez a hatóanyag, hogyha eltetszik menni egy növényvédőszer patikába, akkor majd meg fogják mondani a kereskedelmi nevét is. Flonikamid hatóanyaggal.
F-el, mint Flore.
F, mint, igen, F, mint Ferenc, F, mint Ferenc, igen. Flonikamid.
Jó.
Jó, és... ne lepődjön meg, hogyha elvégez egy kezelést, és mondjuk egy hét múlva ismét elkezdenek repkedni, ugyanis a fejlődési fázisai ennek a rovarnak úgy van, hogy a tojás után van 4 lárvastádium, és a 4. lárvastádium a nimfa, az helyhez kötött életmódot folytat, és egy ilyen burok veszi körül, ilyenkor nagyon nehéz őt elpusztítani. Tehát, hogyha ha önnek már régebb óta van üvegházi mojtetője, valószínűleg, hogy az összes fejlődési alak jelen van a növényen.
Régebb a kertben jelen van a nyáron, a paradicsomat is tönkre.
Igen, az valószínű a dohány mojtetű, az a Bemézia tabac is önnek most az üvegházi mojtetű van a Mikulás virágán, tehát egy hét múlva, amikor újra megjelenik is, tehát nem azt jelenti, hogy nem volt hatékony a szer, hanem éppen egyszerűen ezek a nymfák kikeltek, igen, ismét elvégezni a kezelést, és körülbelül 2-3 kezeléssel kellene ön véglegesen megszabaduljon, nyilvánvalóan, hogy a kezelés az jó minőségű kell legyen, tehát a levelek fonákára mindenhova, de gondolom ezt igen, nagyon igen, jól tudja, hogyha már ennyi mindennel próbálkozott.
Igen. Na jó, még van egy kérdésem, és az orhideám a virág csúcsán, minthogyha olyan kis cseppecskék jelennének meg, olyan áttetsző, mintha olyan mézcsepp lenne. Ez is valami kórokozó. Őt mivel pucoljam le?
Tehát, hogyha ragad ez a folyadék?
Ragad. Igen, áttetsző.
Na most ezt így innen rádiomisorban nem tudom megállapítani, de lehet, hogy ez mészharmat. Ha mészharmat, akkor ezt pajstetű, levéltetű, levéltetvek képezhetik, és ellenük tiametoxam hatóanyaggal beöntözni és permetezni lehet. Nem vagyok biztosan meggyőződve, hogy ezek okozzák, tehát ön, hogyha látja ezt a cseppet, kellene lásson valamilyen kártevőt is?
Nem látok.
Nem tudom, milyen orhidea fajról van szó. Nem én lehet, hogy ezt önmagában az orhidea bocsájtja ki, mint egy exódum.
Na, hát...
Tessék ennek egy picit utána nézni, mert...
Ki nem virágzott bimbócskákon jelent meg.
Kellene ezt lássam, hogy pontos választ tudjak mondani.
Na jó, megpróbálkozom akkor, diametoxán.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Hallgatok a kérdését, halljuk a kérdését.
A passzúról lenne szó, kedves uram, mikor leszedjük, bontsuk ki, lyuk van rajta, és jönnek ki a bogarak. Közel jövőbe, mikor még elültessük, mivel védekezünk ez ellen?
Gondolom a bab zsizsik van benne, tehát a babon több lyuk is van, ugye?
Úgy is van.
Tehát több lyuk is van, így van. Tehát a bab zsizsik az... Szabadföldön is van több nemzedéke, de a leginkább már tároláskor tud felszaporodni a babban. Tehát azt szokták ezt csinálni, hogy miután a babot betakarítják, nem tudom milyen mennyiségben, tehát önök ezt fogyasztásra termesztették, vagy újravetésre?
Eladásra is.
Tehát, hogyha megfagyasztják kis mennyiségben, akkor az az egyik módszer. Hogyha nagyobb mennyiségről van szó, akkor... alumínium-foszfid, magnézium-foszfid tablettákat, megvan, hogy köbméterre ezt hogy kell alkalmazni, tehát ez gyakorlatilag első kategóriás növényvédőszer, tehát szakember végezheti el, tehát úgymond gázasítják a babot. Ez Magyarországon mindenféle hüvelyes, tehát borsó és babnál is a betakarítás után egy kötelező eljárás, tehát ezt mindenkinek kötelezően kell elvégezze. Hogyha mondjuk egy köbméter vagy fél köbméter mennyiségről van szó, esetleg növényvédő üzletben megérdeklődni, hogy van-e olyan szer, amit ön is felhasználhat, és akkor így hermetikusan lezárja azt a babot, amit gyakorlatilag meg szeretne védeni, és akkor behelyezi azt a készítményt, amit adnak önnek, amit ön is fel tud használni.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok.
Hello, jó napot kívánok.
Hallgatjuk napot a kérdését.
Kívánok. Én meg szeretném kérdezni, hogy a gyapjú tetűtől hogy lehet megszabadulni?
A gyapjas tetűtől.
Igen, gyapjas.
Ilyen fehér színű és ilyen fehér vattaszerű váladékot képez.
Pontosan, igen.
Az az általános módszer, hogy enyhén detergens, tehát valamilyen mosogatószeres, de enyhén mosogatószeres oldattal finoman zuhanyzóval lemosni, az jó, mert ugye a gyapjas tetű és mészharmatot termelés, akkor azt a ragados részt egy picit így lemossuk róla, tehát majd a későbbi permetezés jóval inkább hatékony fog lenni, illetve ugye egy részét le is mossuk vele. Tehát először egy, aha nagyon fertőzött, egy ilyen kis lemosás, langyos, vizes, ne túl nagy koncentrációban, hogy a növények ne legyen káros, utána pedig a tiametoxam hatóanyagú szerrel bepermetezni, és a maradék tiametoxam. Tiametoxam. És utána a megmaradt permetlevet pedig szépen fokozatosan beöntözni, ahogy öntözzük a növényt, és akkor ez gyökéren keresztül is felszívódik, tehát az első permetezésen nagy valószínűséggel a nagyobb egyedeket fogjuk elpusztítani. A kicsebbeket, a nagyon piciket, ahol esetleg nem jut el a permetlé, az pedig a gyökéren keresztül felszívja a növény, és amikor ők fognak szívogatni, akkor a növényből fogják felvenni azt a...
Jó, köszönöm szépen, még egy kérdésem lenne. Az orhide a szárán ilyen kis lapicskák nőnek ki, levelecskék. Az, nem tudom, hogy avval lehet gyökeresztetni, vagy mi a jelennek.
Tehát
nem virág de, nő igen, rá, értem. Hanem levelek.
Ez egy természetes folyamat, gondolom. Azt, tehát az, hogy ön gyökeresztesse az orchideát, elég nehézkes, annak elég komolyan utána kell nézni, hogy az orchideát hogyan kell gyökeresztetni. Általában ezt mikroszaporítással is szaporítják, tehát nem ilyen egyszerű dugványozással, gyökeresztetéssel. Hát...
Nem tudom, mert levelek vannak, és olyasmi kicsi zöld száracskák, mint a gyökér.
Hát szerintem egyszerűen a növény újabb léggyökereket növesztett, amelyel megpróbálja eltalálni azt a termesztőközeget, ahol van. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat.
Jó, nagyon szépen.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Három percet fél egy után hallgató vonalban. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Székely Zsuzsa helyről telefonálok. Köszönöm sokan. Meg szeretném érdeklődni az ibolyának, hogy milyen korokozója lehet, mert már két edényemből is kipusztult, habár nagy gyönyörűek voltak a tavaly nyáron. Ez a... Nem tudom, hogy mi lehet a korokozója, vagy túl sok víz. Vagy
afrikai ibolya, ugye?
Hát azt nem tudom meghatározni pontosan, hogy milyen ibolya, de...
De gondolom az
a szörös levelű?
Igen.
Az afrikai ibolya.
Hát többféle betegsége lehet. Most ön a növényen, ahogy elszáradt, elrothat, mit vett észre? Tehát egy ilyen nedvesebb
rothat?
Elszáradott, értem. Nagyon oda kell figyelni az afrikai ibolyánál a talaj tápanyagtartalmára, tehát az EC-re elég érzékeny, illetve a pH-ra, tehát a kém hatására. Milyen földbe ültette az ibolyát?
Hát vettem ilyen rendes növénynek való földet.
Értem. Valószínűleg, hogy induljunk ki abból, hogy azzal rendben volt. Az afrikai ibolyát nem szabad túlöntözni. Volt gond a túlöntözéssel?
Hát nem öntöztem túl. Igaz, hogy egy fűtőtest fölött vannak.
Na, hát az akkor nem. Akkor az alacsony páratartalom miatt mentünk.
Rendszeresen öntöztem.
Értem, én csak ön megöntözte, gyökerek azok valószínűleg, hogy fulladtak, tehát alig kaptak oxigént. Igen. Fent pedig nagyon alacsony volt a páratartalom, tehát ő gyakorlatilag elszáradt, azt kell, hogy mondjam, elszáradt. Tehát ugye nem látott semmiféle penészgyepet, csak simán elszáradtak a levelek.
Igen.
Na hát akkor szerintem ez az oka. Tehát mindenféleképpen ne a fűtőtest közelébe neveljük a növényeket. Főleg nem fölötte.
Még van egy, amely kezdett szomorkodni, akkor helyezzem át.
Igen.
Köszönöm szépen.
És fény, tehát lehetőleg olyan fényesebb pontjára a... Tehát ilyenkor például az ablakban érezni jól magát, ablak mellett valahol.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Való, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözöljük!
Érdeklődni szeretnék, az orchideám szép nagy előtájás szárat hajtott, bimbókot, és ahogy elindult a bimbók növekedése, rózsaszínesedik meg, és esik le.
Igen. Hát ugye az orchidea termesztés az a kertészetnek is egy külön világa, kimondottan orchidea termesztők vannak, akik, és szakértők, akik ezzel foglalkoznak. Kellene tudni, hogy melyik faj. Biztos vagyok benne, hogyha konkrétan esetleg a címkén, ahogy vásárolták, megnézik, hogy ez a Phalaenopsis lehet, gondolom én. Erről az orchideáról van szó amúgy?
Igen, ez ami szokott lenni a virág.
Igen. Tehát valamilyen termesztési körülmény nem tetszik ott, ahol van. Valószínűleg ezzel válaszol arra, na most, hogy ez pontosan melyik, amik ott önöknél pont nem vált be, ezt nem tudom innen megmondani, viszont egy áthelyezéssel, hogy szokták öntözni például?
Hetente szoktam öntözni.
Hetente felszivatva, vagy beöntözve?
Beöntözöm körbe az edény szélénél, ahol.
Na, hát az öntözésre is nagyon sokféle módszer lehet általában, ugye van, aki beáztatja, felszivatja, van, aki így fentről, van, aki csak így spriccolgatja azt a vaskosabb, tőzegszerű termesztőközeget. Szerintem próbálkozzanak egy áthelyezéssel, mert ezt erre így konkrétan rájönni, hogy mitől esik le a virága egy orchideánál, nagyon-nagyon sokféle tényező lehet, és talán szakmaiatlanság lenne is, ha én most valamit ide mondanék.
Igen, értem.
Köszönöm.
És az, hogy más virágok közelében van, például dracéna van a közelében, az arthat neki?
Hát, hogyha valami olyasmi mellett van, ami etilént termel, tehát például egy utóérő alma, vagy egy utóérő gyümölcs, banán, bármi, ami ahol etilént termelés lehet, az mindenféleképpen okozhatja ezt. Hát például ez is szokták üzletekben, főleg ilyen multiknál, hogyha ha a gyümölcsök mellé teszik a dísznövényeket, nagyon sok dísznövény ugye az utóérő gyümölcsök által termelt etilén miatt sokkal hamarabb lejti a virágjait. Ha ilyesmi van a közelben, erre lehet gyanakodni, de mondom, annyiféle oka lehet ennek, hogy én így inkább azt mondanám, hogy nem tudom.
Köszönjük szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Réka vagyok, egy hobbi orchidea kedvelő, nem tudom, hogy nem szeretném túlértékelni magam, de ehhez a témához úgy gondolom hozzá tudnék.
Szuper, szuper.
Makara tanár úr közét tanulmányoztam sokat, aki az a bromélia és orchideák nagy szakértője, és ő említi ezt, és többször, mikor a bimbók lehullása a hölgynek válaszolva, hogy elsősorban a fényhiány, tehát ugye ők az egyenlítő környékén élnek, és ők nagyon-nagyon szenvednek ettől az ősztől tavaszig tartó korai sötétedés, tehát elsősorban a fényhiány. Nem. Ilyenkor késő ősztől tavaszig nyugodtan lehet az orchideákat olyan déli helyre is rakni, ahol különben márciustól szeptemberig biztos, hogy megégnének a leveleik, tehát erre figyeljenek, és a másik a párás környezet. Tehát még ez a sima, közönséges lepke orchidea, a latin nevén Phalaenopsis is nagyon szereti a minimum 50%-os páratartalmat, tehát emiatt is úgy, ahogy ön említette, a sütőtest mellett lévő hely nem kedvező, de én ajánlanám a kereskedelemben hideg párásítókat, ami a mi orchideánknak is jót tesz, hogy egy ilyen 50 fokon tartani a szoba páratartalmát, és akkor az orchideánk is nagyon fog örvendezni.
Így van.
Köszönjük szépen, Réka, segített nekünk. Szép én napot, viszont hallásra.
Önnek is, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 2022-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Gábor Margit vagyok.
Üdvözöljük!
És hozzá szeretnék szólni az orchideák nevelésihez, az előbbi hallgató kérdezte, hogy azok a levélkék mik a száron. Hát azt lehet szaporítani arról. Meg kell várni, ameddig gyökeret folyt, és akkor átvezetni egy másik edénybe, lefogadni, és ott ismét gyökerezik, tovább nő. Majd mikor megerősödött a növény, akkor le lehet vágni a száról.
Köszönjük szépen Margit, hogy besegített ön is. Szép napot, viszont hallásra.
Nekem így sikerült már szaporítani.
Akkor igen. Talán másnak is jól jöhet ez a így van, tanács. Így köszönjük van. Szépen, hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a citromfa levelén olyan fehér, beszáradt foltok keletkeznek, és a széle is beszárad. Mi lehet az oka?
Fehér?
Igen, mint hogyha megszáradna, vagy olyan fehér foltok lesznek rá, pontok.
Uh-huh. Valamilyen kártevőt látnak a növényen?
Nincs, kártevő nincs. Hát én ismerem, úgyhogy nincs.
Igen, szobában van a citromfa, gondolom?
Nem, ez garázsban van.
Uh-huh. Fényt kap?
Fényt kap, igen, két oldalról, de ez olyan nagyon magas lett, uh-huh. És a szárai úgy elnyúltak, hát ez egy idősebb fa, egy olyan 40 év körüli, és nem tudom, hogy nem kéne visszametszeni azokat a vékony ágakat, vagy mit lehetne vele csinálni.
Tehát mindenféleképpen a citromfát is lehet és kell is metszeni.
Igen.
Úgyhogy, de ez a fiatalítás úgymond, tehát jót fog tenni a maga a koronának is, és a növény egészségének is. Visszatérve, hogy vajon mitől etiláldük, tehát hogy mitől fehér, tehát fehéren szárad el.
Pettyes, igen, igen.
Tehát pettyes, tehát hogyha pettyekbe szárad, akkor az valamilyen tehát égetés, kártevő, esetleg vírus lehet. Vírusra gyanakszom, de hogyha a pettyekben, akkor annak valamilyen konkrét oka kell legyen. Lehet, hogy egy mozaik vírus akár, tehát mindenféleképpen, hogyha már egy idős fáról van szó, akkor egy fiatalító meccés jót fog tenni neki, biztos vagyok benne.
És mérnök úr, hogy kell, mennyire kell visszavágni, szemre kell vágni, vagy koronát alakítani, vagy hogy megoldható?
Igen, tehát van egy közeli kertészmérnök, aki gyümölcsfák meccésében jártas önöknél?
Hát igen.
Van. Akkor, tehát
kérjem meg.
Így van, tehát az általános dolgokat figyelembe véve kell látni azt a fát, hogy véleményt mondjunk róla, hogy ritkító meccés kell, vagy visszavágó meccés kell. Tehát ezt ilyenkor általában egy szakember, ha ránéz rá, tehát én is, hogyha látnám a fát, akkor úgy valahogy könnyebb lenne eldönteni, hogy ez, de így rádióból nehéz. Tehát sokkal egyszerűbb, hogy így azt mondom, hogy egy közeli szakember, ha elmondja a véleményét, tehát nem olyan nehéz dolog, tehát tényleg nem olyan nehéz dolog, de sokkal szakmaibb az, hogyha valaki ránéz és az alapján dönti el, hogy melyik ágakat kell visszametszeni, és melyiket nem.
Igen.
Köszönjük szépen, viszonthallásra. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Horváth
Aranka vagyok, Csíkszeredában.
Üdvözöljük!
Rövid a kérdésem, egyetlen kérdés, az amarillis átteleltetéséről kérnék szépen tanácsot.
Amarillis. Hogy teleltessük az amarillis?
Hát, nem, megmondom őszintén, nem tudok erre konkrét választ adni.
Az amarilisz az hol van most jelen
pillanatban? Humus, hagymás.
Én tudom, ismerem a
tudom, hogy egészen a hagymáig le kell száradjon, tehát hibernál.
Most éppen hibernál, de hol van? A szobában van, pincében van?
Hát egy ilyen hűvösebb előszoba részen.
Uh-huh. Hát szerintem akkor teljesen hagyja, hogy száradjon vissza, és akkor
tavasszal ki fog hajtani.
Igen,
gondolom,
igen.
A nyugalmi állapotban van most.
Igen. Ezt én is így értesültem. Köszönöm szépen.
Nem kell öntözni, nem kell tápoldatozni, kell egy kicsit hagyni, hogy pihenjen. Köszönjük szépen. Imrétől kaptuk a kérdést, hogy több tonna gabonám van, és bogár van, hosszúkás fekete bogarak vannak a gabonában, mit lehet vele csinálni? A gabonás a házzal össze van építve, és már bogarakból van a házban is.
Csak egy
zsizsik lehetnének?
Ez gondolom
Gabona bogár.
Igen, tehát ez a gabona zsizsik nagy valószínűséggel, hogyha az SMS író hallgat, akkor hallgatja, amit mondok, az körülbelül egy ilyen 2-3 milliméteres hosszúságú, kis karcsú, és a szájszerve elején egy picit hosszúkás rész van, mint egy picike kis ormány, tehát nagy valószínűséggel a gabona zsizsikről van szó. Tehát ugyanúgy, ahogy a babnál elmondtuk, a zsizsiktelenítést azt gázosítással kell megoldani, tehát hermetikusan lezárni a gabonát, és alumíniumfoszfid, magnéziumfoszfid tablettákat tenni be, és ezekkel gyakorlatilag ugye elpusztítjuk a kártevőt, majd ezután szellőztetéssel megvárjuk az élelmezési várakozási időt, és felhasználható étkezésre is a gabona.
3:45 után 2 perccel hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ágnes vagyok, Maros-Szentgyörgyről. Az előző kérdéshez szeretnék választ adni az amarilisről, mert nekem gyönyörű szépek az amarilisek. Az amarilisnek pihentető idő van. Tehát én az internetről olvastam el, amikor javasolták, hogy pihentető időre kell tenni novemberbe. Árnyékos, szóval olyan sötét helyre kell tenni, és levél nélkül nagyon kevés, hetente egy-egy csepp öntözéssel csak. Pihentettem egészen karácsonyig. Karácsonykor feltettem, mert észrevettem, hogy jönnek a bimbók. Tehát a bimbók, meg ahogy keményedik, mert a hagymát félig kint kell hagyni a föld felszínére. Tehát nem szabad a hagyma teljesen benne legyen a földben, mert akkor nem fog soha virágozni. Félig kint van, és akkor feltevődik, és elkezdődik az öntözése. Először tápoztam, a napfényen az ablakban megjön a szép sötét színe, sötét zöld színe, és a levelet is hajt, és a bimbók is egyúttal fejlődnek. Általában, szóval máskor, amikor volt 7-8 amarilisem is, akkor mindig korábban tettem le pihentetni úgy szeptemberben, a nevem napjára, Ágnes napra mindig gyönyörű amarilis sorom volt az ablakba. Most utána egy darabig beleuntam, munkafutás, nem volt időm, hogy odafigyeljek, és a tavaly valakitől kaptam hagymát, és már nem tudtam, hogy kell csinálni, mert évente az amarilis 2-szer nyílik, ha utána nézünk. Tehát amikor most január-februárban el fog nyílni és le, hogy hívják, akkor újra lehet pihentető időre tenni, és utána augusztusban gyönyörűen másodszor fog virágozni. Kicsit kell szeretni őt, de kiadja maga a szépségét.
Köszönjük szépen, Ágnes, hogy segített nekünk ebben. Újabb hallgató a vonalban, és ma ő az utolsó. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Sándor vagyok.
Üdvözöljük, Sándor!
Szeretnék kérdezni valamit, hogy a vakontúrások ellen hallottam ezt a császár koronát, vagy sás lilium. Hol lehetne ezt beszerezni, vajon?
Hát gondolom disznövénykertészeteknél. Kell érdeklődni, hogy hoznak-e, vagy van-e náluk, és hogyha nem, akkor szerintem be tudják szerezni. Tehát ők ahonnan mondjuk importálnak bizonyos disznövényeket, szerintem be tudják szerezni.
És itt vásárhelyt milyen helyt van, vagy?
Disznövénykertészet?
Hát itt több kertészet is van.
Van, tudom, de...
Hát neveket nem mondhatunk,
igen,
tudjuk a kertészetek hol vannak, csak a törvény nem engedi meg, hogy reklámot, a nevüket elmondjuk, tehát föltéren is van, a városvégeken is van, a nagy üzletek mellett is van. Tehát,
jó,
köszönjük szépen, viszont hallásra.
Addig, amíg sűrű erdő találó, sűrű erdő közepében egy nyom.
Köszönjük szépen, hogy betelefonáltak, segítségünkre voltak. Itt szeretném én is elmondani, hogy elsősorban én a termesztett növények növényvédelmével foglalkozom. Tehát nyilvánvalóan, hogy minden apró növénynek a fifikájával még nem találkoztunk, nem találkoztam így, hát mindenre nem tudok válaszolni. Úgyhogy ha ezentúl is bármilyen ilyen kérdésre mi nem tudunk válaszolni, nagyon szívesen várjuk ezeket a betelefonálásokat, ugyanis hát ezzel is ugye...
Így van, nem hiába ülünk itt 12-től 1-ig, mert azt mondják, a statisztikák azt mutatják, hogy ilyenkor nem hallgatnak bennünket, de ezek szerint nagyon sokan hallgatnak, és olyan szakemberek is, akik tudnak érdemben válaszolni. Két SMS-ünk van még, a rövid idő ellenére válaszoljunk rá. Erika kérdezi, hogy rózsát szabad-e most metszeni, vagy inkább tavasszal, és mennyire kell visszavágni?
A rózsa metszését, hogyha minket elsősorban a károsítók és a betegségek okozzák a legnagyobb gondot, akkor inkább ősszel metszük, hogy a fertőzött részeket távolítsuk el. Hogyha minket elsősorban inkább a fagy befolyásol, akkor inkább tavasszal metszük, mert akkor még a visszafagyott részeket ugye el tudjuk dönteni, hogy melyiket hagyjuk meg, melyiket nem. Hogyha mind a kettő egyszerre jelen van, akkor esetleg egy enyhe tényleg a nagyon a fertőzött részeket ősszel eltávolítjuk, de azért hagyjunk bőven ágrészeket, ugye felcsirkézzük, tehát felhompoljuk, és akkor tavasszal lemetszük azokat a részeket. Tehát, hogyha most végeznénk el a metszést, akkor az gyakorlatilag egy őszi metszésnek felel meg, tehát úgy végezzük el, hogy még azért számítsunk arra, hogy ezután egy komolyabb fagy miatt visszafagyhat.
Ildikó kérdezi, hogy a Mikulás virág hullatja a leveleit, miért teszi ezt a Mikulás virág?
Tehát a Mikulás virág is ugye egy bizonyos körülmények között volt termeszve, volt egy jó magas páratartalma, fénye, a Mikulás virág nagyon-nagyon szereti a fényt, tehát nagy valószínűséggel, ahogy bevitték a szobába, nem kapja meg azt a fényt, és nagyon alacsony a páratartalom, a fellevelei, amelyek ugye a színesek, azokat fogja gyakorlatilag a legutoljára elhullajtani, és akkor szépen alulról kezdve hullatja el a leveleket, páratartalom és fény, ugyancsak, ahogy a kedves betelefonáló az orchideánál elmondta, tehát itt nem a fellepelek fognak először lehullni, hanem alulról kezdődően fog felkopaszodni a Mikulás virág.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket, a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorát hallgatják. A következő percekben néhány tennivaló, amire január közepén érdemes odafigyelni. A téltűrő évelő növények, mint a sisakvirág, tárnics, tavaszi hérics vagy zergevirág magvai, nem muszáj tavaszig a hűtőszekrényben várjanak. Hidegben is elvethetjük virágcserepekbe, melyeket kiteszünk a kertbe, napfénytől védett helyre. A magvaknak szükségük van a fagyra a kicsirázáshoz. A tulipán, narcisz, játszint és sok más fagytűrő hagymás virág gond nélkül kitelel a szabadban, ha a földje tartósan nem nedves. Ezért a cserepeket tegyük a fal mellé a tetőkiugrás alá. Ha már májusban virágzó lobéliát, oroszlánszájat és más magról szaporított nyári virágot szeretnénk ültetni a kertbe, már is kezdhetjük az előtermesztést a házban. A magvak kicsirázásától számítva legtöbb 5 hónapra van szükségük az első virágok megjelenéséig. Ha most fagymentes napokon a puszpánkról levágunk egészséges hajtásvégeket és homokos földdel töltött cserébe szúrjuk, már kora nyáron örülhetünk a puszpánk utánpótlásnak. A dugványok gyorsabban meggyökereznek, ha hűvös nedves helyre állítjuk, közvetlenül egy ablak elé. A tél folyamán a pincében tárolt virághagymákat, például dáliát vagy kardvirágot rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem epenészednek vagy rothadnak. A károsodott hagymákat azonnal távolítsuk el, mielőtt másokat is megfertőznének. A lombvesztett fák koronájában jól felismerhetők a kártevő hernyok által szőtt fészkek. Eltávolításukkor feltétlenül húzzunk kesztyűt, ugyanis a hernyok mérgező vagy allergiás reakciót kiváltó anyagokat termelhetnek. A rózsaágakon felfedezhető szokatlan, gömbölydett, kemény képződmények egy darásfajta sokkamrás gubacsai, melyekben annak lárvái élnek.
Az érintett ágakat vágjuk le és dobjuk el. Figyelem! Ne komposztáljuk, a növényvédőszerek ilyen esetben fölöslegesek. A gyorsan növő dézsás növények, mint az angyaltrombita, oleander vagy kalapács cserje, hamarabb virágoznak, ha már január vége felé átültetjük nagyobb edénybe, serkentve a hajszál gyökerek képződését.
Három perc múlva a hírekben többek között szó lesz arról, hogy kotrógéppel próbálják eltávolítani a jégtorlaszokat a Kisbesterce folyóból Gyergyóhulló térségében. Csökkentette a vízszolgáltatást és csatornázás díját az Aquaserv, és folytatódik a lehűlés, de továbbra is marad az évszakhoz képest melegidő adáskörzetünkben, 2 és plusz 7 fok között alakulnak ma a csúcsértékek. Most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50-es vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Fenyédi és Csíkmadarasi üzleteiben. Egy hónapja azt kérdeztük, hogy honnan származik a karácsonyi kaktusz, a helyes válasz Brazíliából. 8 játékos küldött megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma a 50-es utalványt. Megkérem, mérnök úr, sorsoljon. A szerencsés Bölán Ilona nyárátőről, őt adás után majd felhívjuk, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. Ma is lesz egy kérdésünk, hogy milyen gyógynövény az ánis, a tippek 1 éves, 2 éves vagy évelő. Megismételem a kérdést, milyen gyógynövény az ánis, a tudományos neve Pimpinella anisum, 1 éves, 2 éves vagy évelő. Lassan műsorunk végéhez közeledünk, dr. Bálint János marosvásárhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen is a meghívást, és köszönöm szépen a figyelmet.
Műsorra legközelebb január 27-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A mai műszaki munkatárs Kaffa István Árpád volt, nevében is köszönöm figyelmüket, Sármán Sibocskai Jánost hallották, viszont hallásra.